Üdvözlöm minden kedves hallgatónkat, ez itt a Katpol Kávéház 130. adása. Itt van velem Ramjéger 83.
Üdv!
Illetőleg jó magam Enz lennék, most pedig szokásunkhoz híven ismét egy történelmi tematikájú filmet fogunk feldolgozni, ami...
Ráadásul ismertebb, mint általában, amiket feldolgozunk.
Ismertebb, és nem valami obskurus konfliktushoz kötődik, hanem a második világháborúhoz. Tehát sok szempontból, ami átlagos kéne, hogy legyen, az most itt rendhagyó lesz. Ugyanis egy igazi filmklasszikus, szerintem nyugodtan mondhatjuk ezt, hogy filmklasszikust vesézzünk majd ki, aminek volt lehetőségünk megtekinteni nem is olyan rég a moziban a vágatlan verzióját. Ugyanis ami ismertebb verzió, az egy órával rövidebb annál, mint ami ez a verzió volt. Tehát számos extra jelenet került bele. Ez pedig nem más, mint a Das Boot című film, amely a német tenger alatt járósok életét és viszontagságait mutatja be az Atlanti óceánon folytatott harcban.
A magyar közönség számára ez szerintem azért is nagyon ismert, szerintem ezt mondhatjuk, mert mivel 1981-ben jelent meg a film, és a rendezői változat, amiről ma beszélni fogunk, az 1997-ben, sokkal későbbi. Ezért a VHS technológia aranykorába beleesik. Biztos vagyok benne, hogy VHS alapon rengeteg magyar nézőhöz is eljutott. Nyilván ez csak egy ok, a másik ok nyilván az, hogy német tematikájú per német eredetű háborús film, ami második világháborús film, az olyasmi, amivel nem volt eleresztve ugye a magyar piac se.
Néhát meg végképp nem, igen.
Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a majdnem minden hallgatón szerintem legalábbis már hallott a filmről.
Hát igen, a Stalingrádhoz hasonló ismertségű film, azt kell, hogy mondjam.
Ami ez ugyanúgy ilyen másolt, meg lopott, meg nem tudom milyen módon beszerzett, vagy hát még a hőskorban ugye kölcsönzött.
Igen, igen. Ez ugye a másik ilyen, ami már azért egy újabb generáció, ez a Unsere Vater, Unsere Mutter című Generation War-ként is futott.
Amit ugye minden utánjárás meg tájékozódás nélkül generációk háborúja néven.
Hát olyan jó hangzott, nem? A generációk háborúja.
Igen, a boomer holokauszt, igen. Sőt, szerintem mi mondhatjuk, hogy talán a legismertebb film, amivel egyáltalán a blogon foglalkoztunk eddig. És hát jobb késő, mint soha. De, mint mondtuk...
Részben ezekkel a klasszikusokkal úgymond azért nem foglalkozunk, mert feltételezzük, hogy a téma iránt érdeklődők egy részt látták. Tehát a semmiről felesleges lenne beszélni. Itt nyilván az az érdekesség, hogy egy olyan verziót vetítettek le, ami azért egy hosszabb, egy órával verzió. Tehát, hogy itt valószínűleg az a nagy többség nem ismeri, csak a VHS-es vágottat.
Igen. Ugye vannak más további verziók abban, majd belemegyünk, mert az is érdekes. Hát ugye egy olasz tenger alatt járós filmmel foglalkoztunk korábban, 123. adás, jól számoltuk. De az nyilván egy teljesen, ehhez képest teljesen obskurus, hogy tengerészet teljesen obskurus hajója és parancsnoka. De, és hát ugye így gondolkodtuk azon, hogy egyáltalán ez az egész tengeralattjárós tematika, ez összegi történelmi per hat történelmi filmek között azért nem annyira felkapott. Most ugye volt például az a U571 című rettenet, ami filmként is nagyon rossz, és ráadásul tele van a történelmi tények elfedítésével nagyon tapintatosan.
Mik vannak?
Ahol ugye az amerikaiaknak vindikál olyan hőstetteket, amiket valójában a britek hajtottak végre. Mindegy. És ezen kívül valóban most ezt a kínai kungfu film, ezt most tudom, hogy mondtad vízből, de ez úgy...
De... Ezt azért el kell mondani, igen, hogy van egy kínai kungfus film, 1600-as években játszódik, ahol a japán kalózoknak egy ilyen fából épített tenger alatt járója van. De mondjuk a filmben ez a legkevésbé furcsa dolog, tehát hogy csak úgy ezt megmaradt bennem ez a sztori. Azért van egy-két ismertebb tengeralattjárós film, tehát a Vadászat a Vörös Októberre például, tehát hogy ezt nem lehet mondani, hogy teljesen elfeledett zsanra lenne, de az tény, hogy azért nem a leggyakoribb fegyver, nem amiről más filmet lehet csinálni.
Hát nehéz, igen, és valószínűleg azért, mert...
Szóval most képzeljük el, hogy ott van, nem tudom, 80-100 büdös testszagú, szőrös, szakállas férfi összezárva egymással hetekre, hónapokra. Ez azért nehéz lenni, hogy mit valami cool és csodálatos dolgot. Hát igen, tehát egy ilyen végtelenített tesi öltöző gyakorlatilag ez a tenger alatt járózás, csak több benne az akkumulátorsav meg a véghető dolog.
Igen, ahol akkor is borzalmas lenne az élet, ha nem háború lenne. Tehát...
Úgy meg végképp, igen. Tehát, hogy...
És igen, valószínűleg nehéz ezt ábrázolni. Tehát most ha egyáltalán hadviselés nézzük, talán a páncélos hadviselés, ami párhuzamba állítható, hogy igazából filmben egy civil közönségnek az se lehet úgy ábrázolni, hogy az most...
Mondjuk a páncélosokban szerintem ott van az, hogy azért mégiscsak egy ilyen szép nagy masina, az ugye a férfiaknál ilyen primal instincteket indítve, hogy...
Hát mint egy nagy játék.
Igen, igen, ez a hú, milyen kiváló tigris tankó, ez az. Ó,
ez igen, a... meg hát mégse a víz alatt vagy. Hát
jó. Igen, igen, tehát hogy nyilván amit a tengerotyázásban nehéz átadni, ez a gyakorlatilag örökké halász élén él az ember a víz alatt. Mert bármi történik, tudom én, 300 méter mélyen akkor, tehát hogy most good luck, sok sikert a túléléshez.
Igen, igen. És hát nem kell hozzá olyan sok, tehát elég egy nagyobb műszaki hiba.
Igen, hát ugye ott volt a Kurszk tengeralattjárónak az esete, meghaltak a víz alatt.
Igen. És hát volt egy pár hasonló. Tehát egy olyan életveszélyt jelent, ami azért... Azt kell mondani, azért más fegyvernemeknél azért nincs. Tehát azért, de...
Igen, tehát hogy tényleg a mindennapi élet már önmagában egy veszélyes dolog. Ez azért mondjuk igen. A páncélosoknál nincs jelen, vagy talán még esetleg a repülőknél, amikor fenn vannak, tehát hogy ott a műszaki hiba lezuhanás lehetősége megvan.
Talán a páncélosoknál van olyan rossz komfort érzet, igen. Mint egy tenger alatt járóba.
De mindemellett azért nincsenek állandó életveszélyben.
Jó, hát igen, most megfulladni nem tudsz meg. Vagy nem vízben, úgy mondom. Tehát, hogy
azért sokkal, szóval... sokkal ritkább az, hogy valami félre megy, és meghal mindenki egy izébe.
Igen, tehát hogy nehéz ábrázolni, ami gondolom megmagyarázza nagy részt, hogy ez a film azért is lehetett sikeres, mert ugye egyébként egy nem csak a kritikusok szemében volt egy sikeres film, hanem úgy anyagilag is. Hogy valószínűleg a témaválasztás azért ebbe belejátszik, mert hogy ugye olyas valamit mutatott be, amit ugye elbeszélésekből tudtak az emberek, hogy hát ez valami nagyon kellemetlen volt, meg mit tudom én.
Hát érdemes belegondolni, ezek a tengeralattjárósok többszörösen is szívnak, tehát hogy egyrészt ugye egy kurva kevéssé komfortos helyen kell nekik harcolniuk, állandó halálazat felettük, ilyen Damoklész kardjaként állandóan ott van, és minden mellett jó PR-ja sincs. Tehát még azt sem lehet elmondani, hogy... Mert legalább a felszínű haditengerészetnek, ugye ott is előjönnek, hogy szép nagy hajók, milyen jól néznek ki.
Hát igen.
Milyen csodaszép ez a Yamato, ez az.
Meg hát, hogy látod a napot, meg... Néha azért ki lehet menni.
Meg azért, hogy a presztízs kérdés volt egy időben, hogy ha már Yamatot szobaztam, hogy ki tud nagyobb acél monstrumot építeni a tengerre.
Meg azért van egy minimális romantikája a tengerész életnek.
Hát persze.
A tengerész járósnak nincs.
Nincs, igen. Ez a végtelenítettesi öltöző, ahogy mondtam.
Hát különösen akkor, hát meg, ugye elvileg a modern tengeralattjárók már azért komfortosabbak, de hát akkor nem. Tehát a teljes semmibevétele bármilyen emberi komfortigénynek, mert hát nyilván, mert miért
hát
lenne
meg
az?
Ugye minden mellett nem is látványos, tehát hogy a felszíni tengeri harc azért mondjuk legalább egy látványos dolog, a sok ágyú ott lő egymásra, meg a rakétát.
Hát mint a mém, hogy a dühöngő tengeri csata a tengeralattjárók között.
Igen, és akkor itt teljesen...
Tükör, sima víz felszín.
Effektíve az, hogy nem látod az ellenséget, amire lősz, hanem csak különféle műszerek meg egyebek segítségével, az már önmagával elvesz az élményből.
Igen. És hát persze nyilván ezért van, hogy igyekeznek a periszkóp perspektívát bemutatni. Azért ebbe is, ebbe a filmbe is igyekeztek.
Bár itt ugye, amikor a egyik hajót elsüllyesztették, akkor ugye a periszkópot nem láttuk, hanem szabad szemmel a kapitány mondta, hogy mikor kell tüzelni.
Igen, tehát hogy azért igyekezni szerintem igyekeztek, de az akció elég másodlagos.
Igen.
Szóval ez...
Két-három ugye... jelenet van csak, ami gyakorlatilag ilyen csata jellegű.
Hát ugye
egy három órás filmben.
Igen, hát egy három csata. Most igazából üldözés inkább úgy mondom, mert tehát, hogy hát háromszor ugye... zavarják, üldözik igen. Meg őket, mint a vadászkutyák.
Ugye egyszer sülyeztenek el egy hajót, akkor utána üldözik őket. Akkor előtte is volt egy ilyen régi támadás, vagy utána.
Igen, ugye a Gibraltárnál, mert hogy igen. Most poént leüljük, hát nem tudom kinek poén, de. Ugye a kicsúcsosodása ugye az egész cselekménynek az majd Gibraltárnál lesz, ott kerülnek a legnagyobb veszélybe, ott már repülők is ugye, támadják őket. De ugye a valóságban is volt.
Igen. Kicsit furcsa, hogy ilyesemivel oda teleportálnak a repülők, tehát így hangtalanul, zajtalanul, egyszer csak megjelennek és bombázzák.
Hát igen, azt arról majd külön beszélni kell a vége a történetnek, de ugye amikor Gibraltárba...
De hát ott is nem halljuk a repülőket, Gibraltárnál sem.
Hát annyit, hogy ugye nyilván dobják rájuk a tölteteket, meg a repülők ugye keresik. Hát most. De hát ugye ezt ugye ők nem, ezzel nem látják. Tehát, hogy... Tehát mint az ilyen űzött vadak. Tehát most olyanok a... Tehát ők nem... Ugye a cselekményben se alapvetően másra vadásznak, hanem rájuk vadásznak. Ez is nyilván ugye egy központi eleme az egésznek. Ezt egyébként jó, hogy említed, mert a... Hát van egy leírás legalábbis, ugye egy leírás tudni véli, hogy amikor az egész film ötlete felmerült, és ugye a film az egy regény alapján készült, ami egy német, hát definíció szerint propagandista, tehát hogy a propaganda osztály alkalmazottja által papírra vetett visszaemlékezés. Az első koncepciók azok inkább ilyen akciófilmbe hajló koncepciók voltak a stúdió részéről, és hát úgy ingatta a fejét a szerző, és akkor végül is ugye különböző ilyen viták után lett ez a végtermék, amit láthatunk. De ugye ezt megint csak említsük, hogy ez a film, tehát a rendezői változat, azért úgy némileg nyomasztóbb, mint a...
Igen, tehát elég sok olyan jelenet van benne, ami alapján megkérdőjeleződik az, amit a olasz filmmel kapcsolatos podcasten mondtál, hogy hát vidámabb a Das Boot.
Hát az alapverzió vidámabb. A film azért nem teljesen nyomasztó, mert azért egy minimális humort azért belecsempésznek az elején.
Tehát, hát hogy... igen, az eleje, de aztán utólag látva a jeleneteket, már az eleje is olyan vicces, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy
úgy nem.
Látod, hogy ezek az emberek miért kerültek ilyen állapotba, hogy tök részegre isszák magukat, és se tudják, hogy hol vannak. Tehát tényleg, hogy ez így kontextus nélkül rohadt vicces. Csak aztán belemondolsz a film után, hogy ubazd meg, hát lehet, hogy én is ilyen állapotba küldeném magam, ha ezt kéne átélnem itt többszörösen hónapokon át.
Igen, hát aki nem így reagál erre az élethelyzetre, az valószínűleg ilyen nagyobb filozófalkat lehet, szóval...
Igen, Marcus Aurelius-t olvassa reggel este.
Igen, mert ugye ezt is tudjuk, hogy ilyen több mint 75%-os veszteségi rátája volt a fegyvernemnek. Tehát az olaszoknál egyébként hasonló, csak ugye a németekre jobban emlékszünk emiatt, de... De hát ugye az...
Tegyük az, hogy a német hadseregnek úgy általában véve jobban pirálni a második világháborúra, mint az olasznak.
Igen, és azért ez a veszteségi ráta az adott német viszonyok között is nagyon kiugró. Tehát az, amikor azt tekintjük kivételnek, aki túl megérte a háború végét, és most nem is mondom a hadifoglyokat, mert most jó, tehát azért akkor is. És most igen, ez egy... elég nyomasztó film, de ugyanakkor meg szerintem úgy jelenik ez meg, hogy ugye azért a túlélés lehetősége mindig ott van. Mert ugye az, hogy túlélik ezt a bevetést, az egy hihető dolognak tűnik. És majdnem be is következik. Ettől szerintem izgalmasabb lesz, mint...
Nyilván, tehát, hogy abszolút nincs az, hogy halálra lennének ítélve, csak az, hogy nagyon kicsik az esélyek a túlélésre, és ez nagyon jól át is adja.
Igen. Igen, tényleg, hogyha ugye emlegettük, hogy milyen más filmek vannak még. Talán vannak japán tengeralattjárós filmek, ezt őszintén szóval nem tudom, de hát ha vannak is, akkor belső piacra készültek, és na most ott mondjuk el tudom képzelni, hogy ez a teljesen halálra szánt élethelyzet ott átjön.
Hát voltak azért ilyen egységeik és bevetéseik a japánoknak, szóval...
De itt azért nem. Itt azért nem. Sőt, ugye ha az ember nem hallott a filmről előzetesen, akkor még azt is hiheti, hogy itt valami pozitív idézőjelbe, tehát, hogy valami derűsebb, végkifejlett lesz. Mert ugye a parancsnok az ugye implikáltan nagyon sokat tapasztalt, hozzáértő ember. Ugye nem nevezik meg, ez is egy jó trükk, tehát, hogy csak az a neve, hogy az öreg. Mert igazából úgy senkit nem neveznek meg kifejezetten a filmben, néhány szereplőt eltekintve. Tehát mindenki csak rendfokozata van, és így úgy nevezik meg egymást. Ami nyilván hozzájárul az egésznek a hangulatához. És ugye talán az is hozzájárul ehhez a hangulathoz, hogy ugye itt egy propaganda felelőst visznek magukkal.
Igen.
Valóságban is ez volt. És neki elvileg az lenne a feladata, hogy nyilván, hogy népszerűsítse a fegyvernemet, meg hát nyilván azért egy kicsit pozitív képet sugározzon így a fényképek meg minden más útján.
Hát a végére látjuk, hogy azért ez nem teljesen ment át a propagandistának se, hogy ez valami kurva jó dolog lenne.
Hát igen, és ő is hát már bár az út alatt igazából rájön, hogy...
Hát igen, ilyen eléggé megtört emberként kerül ki ennek az egésznek a végén a kis kalandból.
Igen. És hát ugye ez sem tudjuk megkerülni, ugye ezt az aspektust, hogy hát most a német filmipar, meg ugye a német társadalom az hogy viszonyul egy második világháborús témához. És hát azt mondanám, hogy a film szerintem ez elég jól megoldja. Mert ugye az bemutatja, hogy voltak elégedetlenek, meg a politikai vezetéssel. Hát,
rögtön a film elején, amikor van ez a...
Tomzen, az a Tomzen, részek parancsnok.
Igen, aki már úgy jön be, hogy teljesen szét van csapva, és így elkezdi mondani a beszédet, hogy igen, Hitler, aki a legnagyobb hadvezér valaha a történelemben.
Absztinens Führerünk, igen.
Absztinens Führerünk, és mindenki csak néz rá, hogy ubbasz meg, ebből baj lesz. És ő is észreveszi magát így a harmadik mondat után, és így várjanak, újra kezdem. Az a részeges disznó Churchill. És...
Igen.
Igen, de azért vannak ilyen kis éltelődések, ugye, a korabeli politikán, tehát amikor egymás között azon rögnek, hogy na most mi vajon Churchillnek a legújabb gúnyneve oda-haza a propagandában, hogy... Részeges disznó az már volt. A dagadt buldog az is volt, nem tudom. Igen. És akkor így... Ezzel szórakoztatják egymást. Igen. Hát igen, azért látszik, hogy a szereplők benne azok nem elkötelezett nácik. Egy-két kivétellel talán, ugye van ez
de az egyik altiszt az...
Egyik, azt hiszem, hogy a másod...
A másodtiszt, igen, a másodtiszt, pontosabban.
Igen, aki ugye Dél-Amerikából költözött haza a családja, vagy pontosabban ő.
Ez ilyen...
Igen, reverse.
Fordított
unókártya, igen. 45 után megköltözött vissza, gondolom. Szóval ő rajta azért mindig látszik, hogy kicsit rossz néve veszi, amikor a rendszeren köszörülik a nyelvüket a katonák. De ez nem tűnik erőltetetnek, vagy bármi, tehát hogy nem arról van szó, hogy most fú, minden áron antifasiszta üzeneteket kell belerakni egy ilyen filmbe, hanem pontosan olyan szinten, mint hogy egy háborútól megcsömörlött katona ezeken teljesen természetesen gúnytűzne.
Hát szerintem a különösen nehéz helyzetben, vagy nehéz körülmények között harcoló katonák ugye általában ki nem állhatják azt a politikai rendszert, ami oda küldte őket. De általában ilyen kézzelfogható egyszerű okokért, hogy miért nincs megoldva az utánpótlás, miért küldtek megint minket ide, miért nincs megfelelő felderítés, miért nincs már megint ennivalók. Tehát, hogy ezek nem a náci rendszer sajátosságai, ez ilyen általános dolog. De most ugye így ebben a kontextusban helyezve, nyilván ez kicsit szerintem másképp jön át, mert ugye ott most ugye lehetne ezzel a érvel élni, hogy valójában tudod így elmismásolja ezt a témát a film, németeknél szeretik ezt az érvet, ugye. Mm-hmm. Tehát igazából bármilyen haditengerészetben valószínűleg kb. Így történne a dolog ilyen helyzetben. És a másik meg az, hogy hát igen, a legtöbb katona ebbe a fegyverembe is, hát mindenféle okokból csatlakozott, ugye a tengeralattjárósokhoz muszájból csatlakozni, mert ugye ott specializált tevékenység, ott nem lehet sorozni. Mondjuk később azt hiszem, hogy ott is ilyen fordított unokártya volt, hogy fordítva történt meg, tehát hogy haditengerészettől irányítottak át embereket a Waffen-SS-be, meg minden, mert nem volt több hajó. Meg,
hát igen, ilyen apróság, meg ugye a Luftwaffe-nak gyalogos hadosztálya volt, és társai.
Igen.
Ja, tehát tegyük hozzá, hogy ez az egész náci állam, ez egy bürokratikus káosz volt.
Na, igen.
És ez dizájn szerint volt így, tehát egy...
Szándékosan, igen. És hát ugye nyilván a legtöbb katona, bár ez ugye a filmben így nem jön át, de meg volt róla győződve, hogy ez hazafias tett, ugye a Versailles gyalázatát eltörlik.
Hát igen, ugye annyi valójában itt titokban ellenálló voltam, sztori került elő, hogy elfelejtjük, hogy a társadalom egy nagyon jelentős része azt támogatta a háborút, legalábbis egy az első években.
Igen, igen. Vagy hát minimum közömbös volt a... Igen.
De hogy hatalmas ellenállás lett volna, akár titokban, ez nem igaz. Hát ez hát már igen. Az utólagos, mindenki hirtelen ellenálló lett.
Hát igen, ugye ez általánosságban igaz, hogy mondjuk a német tisztikarban nagyon kevés volt a meggyőződéses náci. az altisztek és fiatalabb tisztek, meg a legénység között valamivel több, ez tény. De hát ez ugye egyszerű generációs különbség, ugye a politikai hatások. Ott ugye a légierőnek, hát ugye mondjam, a szervezeti háttere meg eredete miatt ugye ott aránylag többen voltak. De egyébként a haditengerészetre se volt ez jellemző. Talán még a légierőben voltak egyébként többen. De ugye ez megint csak azért, mert hogy ja, NSKK, meg nem tudom, NSFK, meg ezek van a szervezetek.
Igen, meg ugye a Göring hatása is itt van.
Igen.
Hát meg nyilván a Waffen-SS mondani se kell, de...
Igen.
Ugye ott meg eléggé felhigult aztán a etikai hovatartozás is.
Igen.
És hát, nem, hogy ideológiailag nem volt egységes, hanem etnikailag
sem. Igen, igen. És ugye már egy olyan korban, na, szóval tehát a háborúnak egy olyan szakaszában játszódik a cselekmény, ahol ugye a vélt előnyök már nincsenek a németek oldalán. Már ugye átment egy üldözött szerepbe az egész fegyver, nem már lényegében. Tehát a film azért ügyesen ugye összegyúr ilyen fordulatokat, hogy a szonár fejlődése, meg hogy gyanús módon a romboló megtalálja őket a dühöngő viharba, ami azért azt sejteti, hogy itt sajnos ugye a rádió felderítés, meg a többi az már olyan szinten van, hogy hát sajnos. Igen. Meg hát eleve azt azért tegyük hozzá, hogy ugye a német haditengerészet az annyira hátrányban volt, a brittel szembe a háború elején, hogy igazából nem látszott sem a perspektíva az egészben, hogy most mit lehet ebből kihozni. Tehát, hogy ők nem fognak nagy sikereket elérni.
Hát igen, az egyetlen egy esély az volt, amit az első világháború már kipróbáltak, és nem jött össze a tengeri blokkád. Hát akkor térjünk vissza ehhez. Ugye sok szempontból látszik a revans jellege ennek a háborúnak, tehát, hogy ugye a Franciaország elleni haditervet is gyakorlatilag kopizták, csak mivel az ellenség kezébe került, ezért úgy voltak vele, hogy egy... akkor kéne valamit kitalálni, nem helyett?
Igen, és hát a teljesen evidens tervet azért végig csak ejteni kell, mert...
Hát, hogy megkapották ellenség... ilyen elterelésként, hogy az ellenség erre számít, akkor majd jól megmutatjuk nekik, de közben az elit erők átkelnek az Ardenneken.
Igen, hát azért csak nem úgy kéne háborúzni, hogy az ellenség ebbi 20 éve készül rá.
De voltak ilyen dolgok, tehát hogy leporolták a régi terveket, na most ugyanez volt a tenger alatt járó hadviselésben, hogy hát ez a korlátlan tenger alatt járó háború, ez olyan bejött az első világháborúba, akkor most csináljuk ugyanezt.
És hát ugye szegény Dönitz az ugye élete végéig emlegette, hogy volt neki ez az elmés ötlete, hogy ilyen 300 tenger alatt járóval felszerelt flottát képzelte magának, hogy annyira lenne szükség, most azt hiszem, hogy 300, lehet, hogy 400, most elnézést, mindegy. És akkor hát, hogyha annyi lett volna, akkor sikerül a...
Ó, hát igen, ismerjük ezeket a német katonai vezetéket a háború után.
És ugye voltak Dönitznek földhöz ragadtabb, meg kritikusabb gondolkodású beosztottjai, akik úgy átnézték a számokat, így osztottak, szoroztak, meg minden, és hogy ez nem működik. Tehát még ha teljesen felforgatják az egész német hadigazdálkodást, és minden erőforrást átirányítanak, akkor mondjuk esetleg ilyen 1943-ra ez megvalósul. Tehát...
És mindemellett az amerikaiak gyorsabban építették a hajókat, mint a németek sülyeszteni tudták.
Igen, tehát ugye az a baj, hogy az angol szász ipari hegemóniával szemben az a baj, hogy hiába.
Tehát, hogy hát most... meg igen, tehát egy kontinentális hatalom, hogy legyőzzön egy tengeri hatalmat a tengeren, azért... Minimum, ugye...
Történelemben szerintem nincs példa.
Hát, ugye, a szokásos, hogy a németek kiszámolták, aztán valahogy nem jött össze az árjamatek. Ezt ismerjük, ezt a metódust.
Igen. És ugye, amikor például kifut ugye a tenger alatt járó, a tisztek már azért ezt azért tudják. Meg hát tudom, van az a leírás, hogy ugye Réder, aki a haditengerészet parancsnoka volt, amikor megtudta a hadüzenetről a hírt, akkor másfél óráig imádkozott megállás nélkül, tehát azért úgy amiben lehetett sejteni, hogy a helyzet valós értékelése után, hogy mire jutsz. Na, tehát, hogy már csak az iba segít körülbelül. Tehát nincs ilyen marha vidám hangulat, az biztos. És az, amit most visszautalni a légitámadásra, mert ugye itt ez fontos része ennek. Jó, ezt el kell mondani, hogy az a légitámadás, amiben megsemmisül a hajó, meg ugye a legénység nagy része meghal, ez abban a történelmi kontextusban így nem sikerült volna. Észlelte volna a repülőket a radaridőbe, meg hogy nem lett volna ennyi támadó gép, meg hát honnan szálltak volna föl, tehát hogy vannak ilyen praktikus megfontolások. De mindezek mellett szerintem a helyzet valóságát, különösen a háború utolsó szakaszában ez szerintem jól tükrözi.
Tehát, hogy dramaturgiailag helyén volt a filmben, ez abszolút így van, tehát megmutatja, hogy hiába ez a sok heroikus küzdelem, akkor is egy vesztes helyzetben vannak, tehát ezt szerintem nagyon jól átadja. Mindemellett azért valóban igen, de a bármilyen hitelessége azért elősen megkérdőjelezhető.
Hát ugye, aki valamennyire tájékozott bármikor arról, hogy a légihadviselés akkoriban hogy működött, az azért úgy felvonja a szemüldökét, hogy nekünk ez így pontosan nem működne.
Igen, tehát hogy ugye azért lett volna egy légiriadó, vagy légvédelem, hát nem megy ki a zenekar akkor zenélni, amikor légitámadást várnak, és ilyen hasonló apróságok.
Igen, meg ugye a zuhanó bombázóknak, most ha feltételezzük, hogy szárazföldről szállnak föl, akkor nem tudom, hány száz kilométert kellett volna megtenni a levegőbe, hogy...
Igen.
Tehát az meg úgy megint nem megy.
Mert igen, ugye La Rochelle-be van a bázis, ami...
Hát ami ugye
a Bordeaux Atlanti... mellett van, nem?
Hát a...
Fentem még.
Ugye a Nantes magassága Nantes, körülbelül, igen, hogy igen. Van az Lorient, most biztos rossz a kiejtés, mindegy. És a hiszem, hogy La Rochelle-tán mellette van.
Uh-huh.
És akkor meg ott van a Saint-Nazaire, ezek... Körülbelül olyan Nantes magasságában ezek a kikötők. Ugye a La Rochelle-be építették később ezeket a vasbeton bunkereket, most így mondom.
Igen.
Amik ugye megvannak a mai napig, és felhasználták a forgatáshoz is. Technikailag, amikor játszódik a film, akkor nem léteztek, de ez igazából nem lényeges.
Hát ez már szörnyű hasonlatás persze.
És az pedig igaz, hogy ugye ahogy közeledett a végéhez a háború, ugye a németek számára olyan, hogy hátország az egyre kevésbé és kevésbé létezett. Tehát az, hogy megtámadja egy kötelék a kikötőt, és ott mindent szarrár bombáz, és ez valóság volt.
Tehát, hogy... abban a formában nem fordulhatott elő, hogy a filmben ábrázolják.
Abban a formában nem, de alapvetően igen.
Hát létezett a jelenség, csak igen. Nyilván akkor nem vonultak ki integetni, igen. Meg zenekarral fogadni, amikor légitámadást vártak.
Mert egyébként ugye az U-96, aminek a történetén alapul a regény és a film, az végül is így sem is ült meg, csak hát már a forgalomból kivonva és ott vesztegelve Wilhelmshavenbe és egy amerikai légitámadásba oda veszett. De ugye az amerikai, meg a brit légifölény, meg a tengeri fölény elől nem volt menekvés akkor már. Tehát, hogy nem volt... Amit hátországnak nevezünk, az nem volt. Legalábbis számukra főleg nem. Ez a filmben reálisan van ábrázolva, ez tény. Most, ahogy elmondtad, igen, ezek a nagyon szűk körülmények a hajón abszolút átjön. Egyébként, hogy az a díszlet is teljesen történelemű. Ugye azt egy müncheni, ez a Bajor filmgyárnak a terméke, ugye ez az életnagyságú és teljesen pontos belső makett, amivel minden belső jelenet, tehát minden belső térben játszódó jelenetet ott fogadtak. Amit látunk a filmben egyébként tényleg így néz ki egy ilyen hetes hajóosztályú tengeralattjáró, az passzol. És az, hogy tehát így a torpedókon is alszanak, meg hogy a vészén is hárman vannak, meg... Tehát ez...
Hát igen, nem volt túl sok hely ez a helyzet.
Meg hogy a, ugye két ember osztozik egy pitchen, mert hogy amígam az alszik.
Igen, a másik, az, igen.
Igen.
Tehát, hogy jelenleg ki kellett használni a helyet a legteljesebben.
Igen, igen.
És a tiszti szállások sem sokkal jobbak.
Hát egy szállás. Igen. Tiszti szállás, ez kicsit olyan.
Igen, hát egy kicsit nagyobb láttér van talán.
Meg hogy van egy lámpa, ahol lehetsz olvasni. Tehát igen. Úgyhogy... Igazából minden szempontból
ez szerintem... is érdekes volt, amikor esznek ott, ugye több jelenet is van, hogy ott a tengeralattjáró parancsnokságot egy helyen esznek egy asztalnál.
Hát van egy ilyen és... dohányzó asztal méretű valamiük, ami...
És mögöttük is néha fel kell állni, amikor jönnének, mennének ja, a legészségi tagok a dolgukra. Normálisan végül is lehet egy evést.
És hát az az evés se egy nagy luxus.
Hát igen, ezek a mindenféle konzervszarok és társai.
Igen, meg ugye az étkezésnél külön figyelni kellett, mert ott ugye a különböző ilyen vitamin hiányoktól, meg mindenféle vacakbetegséget el lehetett kapni.
Hát persze, nyilván ilyen skorbut, meg ilyenek, az nem hiányzott senkinek.
Igen. Igen. Hát meg ugye azt hiszem a főmérnök, meg még egy-két karakter esetében ez a lélektani nyomás, az nagyon átjön. Tehát, hogy igazából így bele is betegszenek abba a létbe. Tehát,
hát meg azt hiszem, hogy van egy rész, amikor a tetű terjed el, nem? Mintha ügyem lenne, hogy van egy rész, amikor vizsgálják ott a...
Mindenki tetves, igen.
És ráadásul nem a hajtetű, hanem a lapos tetű terjed el a lehénység körében.
Igen, talán az egy kicsit, a nyomasztó hangulaton az egy kicsit ellensúlyozza. Igen.
Igen. Tehát, igen. Hogy... Az a jelenet ez határozottan megmaradt, hogy Scott röhögnek, hogy na, akkor megy rájuk a harci gáz, és úgy lefújják valamivel azt a részt. Hát ilyen nyilván most ők is megpróbálják ebben az egész létezésben a könnyedebb pillanatokat megragadni, amiben nincs túl sok. Tehát, hogy...
ugye,
meg ugye van egy pár jelenet, amikor halljuk, hogy szivatják egymást, vagy büdös a lábad, meg nem tudom. Ezek
ja, nyilván.
Ezek, ahogy mondtam, a végtelenítettesi öltözők az öltözői szivatások.
Ott ilyen nagy fürdés nem volt, meg nagy borotválkozás se, de az úgy.
Igen, hát fürödni akkor lehetett, ha felment az ember, és sós vizet rápervetezte. A...
mondjuk a, ugye néhány jelenet az feljátszódik a parancsnoki ügyben, igen. Igen, az... ott azért kicsit tűrhet, tehát legalább levegőn vagy, akkor úgy mondom. Tehát.
Illetőleg itt ugye láthattuk az olasz filmnek az inverzét, amikor ugye elsüllyesztik azt a hajót, és ugye
ja, igen, no.
Tadásznak rájuk utána egy darabig, ott a sikerül kibekkelni, és feljönnek újra, hogy...
amikor a tankert elsüllyesztik.
Igen, igen, és látják, hogy a hajó még ott sorródik a vizen, úgyhogy akkor a parancsnok kiadja az utasítást, hogy akkor végezzük be a dolgokat, és kiderül, hogy a legénység még ott van a tankeren.
Vagy hát nem kezdték el őket menteni, vagy nem volt rá lehetőség.
Igen. Mert ugye tovább ment a konvoj, és őket meg ott hagyták. Gondolom majd azzal, hogy valaki majd jön és kiviszi őket.
Hát hogy... ugye a konvoj az olyan, mint egy csorda, tehát hogy
ott, megállni nem
a többieknek igen. Sajnos tovább kell menni. Tehát...
Igen. Igen. Mert egy hajót hátra hagyni, menteni az nem egy biztonságos dolog.
Ja.
Úgyhogy... ott akkor szembesülnek ezzel, amikor elkezdenek vízbe ugrálni a most már süllyedő égő hajóról a legénység tagjai, és hát mondja a kapitány, hogy mindannyian tudjuk, hogy itt mentésre szó se lehet.
Hagyjuk. Tehát, hogy...
és ők szépen elkezdenek tolatni, és látjuk, ahogy lassan a úszás az abba marad a tenger felszínen.
És hát ugye aztán volt az a Lakúnia incidensként ismert dolog, amikor ugye az amerikai bombázók megtámadják a mentéssel becsülettel próbálkozó. Ahol persze kimagyarázták, hogy nem, mert valójában blabla. Tehát az már csak ilyen körítés volt. Tehát,
hogy... jó, hát igen, ugye vissza kell térni az első világháború, hogy Németország miért hirdette meg a korlátlan tenger alatt járó háborút. És most egy kis Churchill bashing fog következni. akinek indokolatlanul nagy ázsia és presztízse van, holott az egész második világháborúban igazából többet ártott, mint használta a teljes hadi erőfeszítésnek, és minden mellett különösebben diplomáciában se bizonyult ügyesnek, amikor mondjuk a Sztálinnal való dílelés volt.
Tehát, ugye, ja, ez a
írugatta a százalékokat a szalvétára, tehát Sztálin megröhögött, hogy ez a fasz is itt akar. Na de akkor ugye Churchill még haditengerészetet vezette, még ez Gallipoli előtt volt, és a korabeli tengeri hadijog szerint úgy volt, hogy bármelyik tengertelenek fel kellett emelkedni, szépen delegációt átküldeni a elsülyeszteni kívánt hajóra, ott közölték, hogy el lesztek sülyeztve, mindenkit szépen rápakolni a mentőcsónakra, majd az üres hajót elsülyeszteni. Ez, ha életszerűtlennek tűnik, akkor sok mindent elmond a nemzetközi jognak a működéséről. És a Churchillnek az a remek ötlete támad, hogy hát mi lenne, ha ilyen katonai hajókat küldenék civilnek álcázva ki, és a fedélzeték katonák lennének, és amikor álszállna a német delegáció a tengeralattjáróra, akkor szépen mindenkit agyonlőnénk. Na és két-három ilyen incidens után a németek úgy voltak, hogy akkor basszátok meg, innentől minden hajóra figyelmeztetés nélkül lövünk.
Igen. Igen, ugye a reális hozzáállás aztán az lett, hogy ami nem vörös keresztes, meg kivilágított, hát az...
igen, az megy a levesben.
Bár szerintem ez a vörös kereszt témával már mondjuk az ázsiai szintén nem foglalkoztak annyira egyik oldalról se, tehát hogy...
igen, hát meg ugye tudjuk a Orwellnek a visszaemlékezéséből, hogy mondjuk a spanyol polgárháborúban direkt ezért a mentőautókat használták lőszerszállításra a köztársaságiak, és...
hát lőszer még van, de ugye a gyógyszerünk már úgy sincs.
Igen. De lőszer még van, akkor szállítunk vele azt, úgyhogy a idő után a nacionalisták is kérdés nélkül minden mentőre lőttek, mert biztosak lehettek benne, vagy abban nem igen. Doktorok utaznak.
Hát meg ugye egy tengeralattjáró esetében azért vannak bizonyos praktikus megfontolások, hogy például nincs rajta hely. Meg hogy hova veszed föl őket, tehát azért ez úgy...
igen, tehát hogy eleve egy csutkára kihasznált hajóról van szó. Nyilván itt ugye, amikor a Dönisznek volt a tárgyalása, ugye, hogy megölték a vízben lévő embereket, hogy nehogy ellentsék a helyzetét a tengeratjáról. Ugye meghívták Nimitz admirálist tanúskodni, ő pedig közölte, hogy hát gyerekek, az a helyzet, hogy ugye ezt csináltuk a japánokkal.
Igen. Hát most persze, jó, a parancs betűje szerint nem kellett megölni a túlélőket, de hogy nem volt szabad megpróbálni megmenteni őket, az biztos.
Hát nyilván sokszor aktívan rá segítettek, mert hát, ha
igen.
Maradtak túlélők, akkor az jelentette a helyzetet, ott elkezdtek keresni.
Hát az olyan, mint hogy mikor a, most ilyen volt a mediterrán hadszintéren is, vagy a Csendes óceánon, hogy hát most elsviesztik a hajót, és akkor a gumicsónakba veszteglő japán katonákra is lőttek a levegőből is, meg persze. A vízből is, mert hát, ha elérik a partot, akkor tovább harcolnak, szóval. Technically még ellenség.
Nem, ezért mondom, hogy sok mindent elmond a nemzetközi jogról, meg akik manapság is ezzel dobálóznak, hogy hát a nemzetközi hati jog, úristen. Tehát, hogy
most gondoljunk bele például.
A háború az egy kurva mocskos biznisz.
Igen.
Kezdjük azzal, hogy
igen.
Nem lehet szépen háborúzni, tehát maximum a hollywoodi filmekben.
Ja. Meg most ez olyan például, hogy a Genfi egyezmény tiltja a politikai agitációt a hadifoglyok között. Na most ez ugye a gyakorlatban kiveszi komolyan. Most,
igen.
Még megemlíteném azt a spanyolországi jelenetsort, amikor ugye a papíron semleges Magyarországból készleteket vételeznek.
Átszállnak ott a igen. Kereskedelmi hajóra, ahol ezeket a torzomborz alakokat fogadják ott a kereskedelmi tengerészek.
És hogy ugye maximálisan ellenszenvesek legyenek a kereskedelmi flotta tisztjei, ugye úgy vannak beállítva, hogy itt rengeteg kaja, dőzsölés.
Kivaszott nagy igen, svéd asztala várják őket. De meg is karácsonyi ételek, kedveskedtünk.
És akkor, na, mi történt?
Meséljetek, milyen hősies cselekedetek.
Meséljetek már!
Ezért meg így két pofára tömik magukba a kaját. Hát egy hónapi konzervbabon meg ezeken éltek. Ezek meg ott. Csirke meg, nem tudom.
Persze, hogy a pótanyagát ették körülbelül, tehát hogy
Sauerkraut reggel este délve.
Úgyhogy szerintem ugye Oscar-díjat egyébként nem kapott a film, pedig ugye jelölték összesen 6 díjra. Ilyen német díjakat kapott, de hát azt ugye Németországon kívül nem annyira jegyzik.
Hát igen.
De igazság szerint, ha figyelembe vesszük azt, hogy az akkor legnagyobb költségvetésű nyugat-német film volt addig. Most ezt lehet, hogy azóta meghaladta valami, ezt nem tudom, de azért ez látszik. Tehát, hogy ott tényleg figyeltek, ugye több helyszínen forgattak, eredeti helyszínen, nem olyan kikötőkbe.
Ja, még egy vicces dolog ennél a kereskedelmi tengerészes találkozónál, hogy először nem ismerik fel a kapitányt, olyan torzomborz kinézetű.
Ja, és
a helyette igen a másodtiszthez a igazi propaganda kiadványból előlépő náci übermenshez mennek oda, hogy kapitány, úgy örülök, hogy találkozunk. Sajnos nem én vagyok a kapitány.
Egyébként ugye a Prokhnov játssza a főszerepet, a Dűnéről, a 1984-es Dűnéről már
beszéltünk
és ugye abban ő játszott a Létó Herceg karakterét, arról beszéltünk korábban. Úgyhogy egy nemzetközi húzónév azért már volt a filmben, illetve egy Grünemeyer róla így nem hallottam annyit, de ő jelvileg Ausztriában valami nagyon befutott, ilyen énekes, meg színész, meg minden. Ő ugye a Werner, tehát a propagandista. Tehát ők voltak a legismertebb színészek a filmben. Érdekes módon a regény szerzője, aki a elképzelhető legnémetesebb néven rendelkezik, ugye Lothar Günther Buchheim. Szerintem ilyen mém alapanyag lehetne. Ugye ő nem volt jó viszonyban a rendezővel, mert ő úgy gondolta, hogy hát nem jött úgy át ez a mű, ahogy ő szerette
hát
volna.
Ez jellemző, ugye, hogy is hívják a ragyogásnak az íróját?
Stephen King.
Ez jellemző, hogy a Stephen King is azt mondta, hogy a ragyogás az nagyon szar film lett, ezt rajta kívül senki se gondolja így, de jellemző, hogy ezek az írók is sokszor dolgokon úgy basszák fel magukat, hogy igazából nincs alapja.
Hát igen, ő egyébként egy hírhetten ingerlékeny és hirtelen haragú ember volt, és nem egyezett bele a stúdió, hogy ő írja a forgatókönyvet, és ez is kicsit ingerelte. Igen.
Valószínűleg ezért is lett jó a film, igen.
Igen.
Meg sajnos hogy ugye a probléma az, amikor egy könyvírója úgy gondolja, hogy forgatókönyvet is jól tud írni egy teljesen más médiumra, az általában sajnos nem így szokott lenni.
Hát ugye számára evidensnek tűnik, de azért nem.
Igen, hát hogy nem véletlenül külön médiák igen. Ezek, meg külön dolgokat kell figyelembe venni.
Igen, és hogy a színészeket is megvádolta azzal, hogy túljátszották a szerepüket. Hát...
Jó, hát...
Szerintem mondjuk ő a színészi szakmához se ért annyira.
Szóval... Valószínűleg igen, csak sértettség beszélt belőle.
Hát ez úgy nem érzékelhető azért, tehát, hogy nem, tehát az, hogy túljátszás, én nem láttam ilyet ebben.
Még egy jelenet, amiről akartam, hogy beszéljünk, amikor az egyik ilyen támadás nagyon elkapja őket, és ugye a tengerfenekén Gibraltárnál megrekednek. Mm. És ugye gyakorlatilag minden tropára megy a hajóba, ami tropára mehet, és 300 méter mélyen valami
hát sziklán... Egy ilyen homok bucka tetején így.
Bucka tetején ott csücsülnek, és hát nincs elég levegőjük a javítások végéig, úgyhogy kénytelenek ilyen dobozos...
Ez a dobozos levegő.
Dobozos pótlevegő.
Ez a begyszer fejlesztett valami, igen.
Mindenkire rácsatolni, hogy addig se azért fogyasszák, és csak a javítások szempontjából kritikus legénység marad éven, a többieket elküldik szépen csücsulni. Mm. Vagy legalábbis fetrengeni az ágyba, mert kérdés, hát, hogy ilyen helyzetben ki mennyire tud elaludni.
És hogy reménykednek, hogy a dízeleket be lehet újra fenteni, hogy majd pont elég fordulat igen, lesz ahhoz, hogy...
Nem ilyen mélységre van tervezve a tenger alattjáró, ezért ugye több helyen beszökik a víz, ezt ki kell pumpálni, több helyen mennyi tropára ilyen? Megy az akkumulátor, szétfolyik az akkumulátorsav.
Hát ilyen jó dolgokra.
Szóval. Ilyen nagyon kellemes, igen. Rohadt büdös van oda benne, mert az égés miatt...
Egyébként is rohadt büdös van, de így meg főleg.
Igen, hát elviselhetetlenül. És az egy nagyon feszültséggel teli jelenet, azt nagyon visszaadták azt, hogy tényleg mindenki ez egy lépésre vannak a haláltól konkrétan.
Meg különösen az, hogy a főmérnököt meg a propagandistát megpróbálja megmenteni. Ugye a...
Igen.
És ugye nem engedik, hogy kiszálljanak, és majd kerülő úton hazamenjenek, hogy a nagykövetség segítségével Spanyolországból.
Igen, ki akarja őket rakni, mert hogy kitalál valami okot, hogy miért nem jöhetnek velük.
Mondjuk a főmérnök azért ugye egészségileg elég rottyomban.
Úgyhogy... Igen, hát a propagandista meg szellemileg.
És ugye a főmérnöknek át is jön, hogy miért. Ugye ő pont van egy ilyen párbeszéd benne, hogy hát ő tudja, hogy ez majdnem reménytelen az egész ökörség, hogy most így.
A főmérnök volt az, aki egyik helyzetben beszart, vagy egy másik legénységi tag, mert ugye volt egy olyan is, nem vagyok benne biztos, de van egy legénységi tag, aki összeomlik a egyik ilyen támadás során, és ott hagyja a helyét, és ilyen pánikolni kezd.
Szerintem az ő főmérnök, hogy ott hátul van a motoroknál.
Igen, 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 és látszik, hogy teljesen készen van a csávó, idegileg is.
Na most azt hozzá kell tenni egyébként, hogy mikor üldözték a tengeralattjárókat, az ilyen fél napokig eltarthatott. Mikor így rájuk állt egy kötelék, meg ugye a légi támogatás, azt ott dobták a mélységi bombákat, az úgy megállás nélkül, amíg volt nyom. Hát ugye legalább egy parancsnok az öngyilkos is lett ilyen helyzetbe. Tehát mondjuk ilyen 10-11 óra hossza után már azért úgy.
Hát nehéz bírni legileg, igen.
Úgyhogy. Meg hát ugye most hova menekülsz? Tehát ugye azért azt mondjuk el, hogy egy tengeralattjáró sajnos nem gyorsabb a víz alatt, mint a
rombolót,
tehát, és még a víz felett se hagy le egy rombolót valószínűleg, igen, tehát azért ez nem úgy van, hogy...
És ez ráadásul ugye ezek korlátozott mélységrég hitelesített tengeralattjárók voltak.
Igen.
Ez mennyire veszélyes azzal kapcsolatban, hogy ajánlanám, hogy pár évvel ezelőtt volt egy baleset, ilyen magántengeralattjáró, ugye a Titanichoz hordta le a gazdagokat. Az sajnálatos módon nem volt kellőképpen jól elkészítve, így egyszer csak összeroppant a törzse.
És igazából tudom, csak annyi volt a hiba, hogy nem végezték el úgy a műszaki ellenőrzéseket meg időben.
Hát meg az, hogy most ebben nem menjünk bele, mert ez egy külön sztori lenne, de annak a készítője úgy volt vele, hogy hát minek ez a sok szabályozás a tengerben, hát ez mindent megöl a bürokrácia, sokkal jobban tudom. És ráadásul ilyen műanyag szálas anyagból, ha jól értettem, nem tudom ennek mi a pontos neve.
Gondolom valami tök jónak tűnik és olcsó.
Igen, amit űrkutatásban is használnak, csak ott egészen más erők érvényesülnek sajnálatos módon, mint a tenger alatt.
Yeah.
Szóval úgy gondoltam, hogy nem kell ez ilyen mindenféle speciális acél, hanem ebből a műanyag anyagból megcsinálja a tenger alatt, és ez milyen kurva jó lesz. Mm. Ráadásul egyébként, ha jól emlékszem, egy PlayStation kontrollerrel lehetett irányítani a hajót. Voltak benne bizonyos shortcutok, amire mindenki figyelmeztette a faszit, hogy talán nem kéne, és úgy volt vele, hogy jobban tudom. Nos hát, vége az lett, hogy egyetlen egy másodperc alatt egy nyomás így összerobbantotta az egészet a picsába, és mindenki a szörnyet halt.
De igazából, de ugye az a baj, hogy ha nem is egy másodperc alatt roppantja össze, akkor is tehát a legkisebb ilyen hiba azt jelentette volna, hogy nem jönnek föl többet.
Hát persze.
Lehet, hogy 5 óra hossza alatt vesznek oda, vagy 3, most ez már teljesen mindegy. Tehát, hogy ez ugyanolyan, mint hogy nem feltétlenül lehet 280 méter mélységből feljönni.
Igen.
Ja, és arról már ne is beszéljünk, tudod, hogy a Gibraltárnál, meg az ilyen partmenti vizeken nincs is olyan mély. Tehát, hát, hogy,
igen, tehát ezek elevesekké vizek.
Tehát most egy 80 méteres vízben azért nem nagyon lehet sokat manőverezni, meg okozni.
Igen, tehát, igen.
Eszembe jutott még valami a... Egyébként a Cool Scroll van egy ilyen nemzetközi koprodukcióban, azt hiszem ilyen német, brit, meg nem tudom milyen 2019-es mozifilm, a The Command néven adták ki. Magyar szinkron biztos, hogy készült, csak hogy most Magyarországon milyen szinkron, vagy négy címen hozták ki, azt nem tudom, de például abban is ez nagyon jól átjön, ezek a műszaki hiányosságok mit okozhatnak. Tehát, hogy hát miért nem használunk hidrogénperoxid meghajtású gyakorló torpedót, amit a világon senki más nem használ már itt 50 éve. Tehát, hogy, hát ugye ez is jó, nem? És akkor,
ja. Ja, hát mondjuk a szovjet... mérnöki megoldások, azok úgy gondolom, hogy egy külön téma.
És akkor így ordítják a belső rádióba, hogy tűz van a torpedó kamrába. Hát ez nem annyi a közlésre, vissza, hogy nem szívesen hallasz. Kigyulladt a torpedó kamra.
Igen. Nyilván a Csernobil című sorozatra is készítettünk egy podcastet, és ott is nyom meg a leállító gombot, ami sajnálatos módon felrobbantott az egész erőművet.
Azért, de csak 200, azért, de ennyi van, akkor nem van. Ennyi van, akkor ennyi van. Kapcsoljuk ki a biztonsági rendszert, amit az előírás szerint soha nem szabad kikapcsolni.
Igen, most már meg kell lenni a tesztel, már azt mondták, úgyhogy csináljuk.
És ugye azért nagyon sok német tengeratjáról is pusztán műszaki okból elveszett. Tehát, hogy
igen.
Ugye az utolsó közlés néhány esetben az volt tőlük ugye rejtjelezve, hogy hát van egy kis probléma a periszkóppal, de majd ellenőrizzük, és
többet nem jelentkeztek.
Többet nem hallott róluk senki. Tehát, ugye. Meg hát az, hogy 40-valahány német tengeratjáról van, amiről nem tudják, hogy mi lett vele. Tehát, hogy nincs nyoma, hogy elsüllyed, nincs nyoma, hogy megtámadták, és azt sem tudják, hol van. És ebben persze lehet mindenféle elmés összeesküvés elméleteket kreálni a tapisszal, meg nem tudom.
Igen, elmentek a déli sarkra, ahol a titkos náci űrbázis volt. Mert ugye egyébként a németek nagyon érdeklődtek ebbe az időszakban az Antartisz iránt, és ott volt is egy
új Schwabföld
nevű, igen.
Maguknak vindikált, mondjuk.
Terület, és általában volt is valami tengeralattjáró megálló hely építve, de hogy ebből már ugye a Hihetetlen magazin kihozza a dolgokat, hogy igazából onnan szálltak fel a hol sötét
hát,
oldalára.
Hát most, most a sarki vizeken ezekkel a tengeralattjárókkal biztos nagy élmény volt megjelenni, tehát ez a permanensen erős hullámzás, állandó erős szél, meg az...
meg jég, meg ilyenek, ja, igen, ilyen szóval... apróságok.
Az olyan apróságok, mint a -70, nem tudom hány fok, meg ez szóval. Ja. Úgyhogy szerintem kb. Ennyit szeretünk volna a filmről elmondani. Tényleg ugye nem egy gyakran feldolgozott téma semmilyen szempontból, tehát most akár úgy veszem, hogy német második világháborús film, német haditengerészeti témájú film, egyáltalán tengeralattjáró témájú film, ez egyik se egy nagyon bele dolog. Ja, és a verziókról még annyit, hogy azt mi nem láttuk, de ugye néhány évvel később volt egy minisorozat, egy ilyen brit-német minisorozat, 3 tévéfilm, és hát van ez a 2018-ban megjelent Das Boot című feldolgozás, hogy úgy mondjam, de őszintén szólva én megnéztem egyrészt, hogy milyen hosszú, meg hogy mik a feldolgozott témák, meg hogy nagyjából milyen cselekményi szálak vannak, és ez úgy nagyon elvette a kedvem az egésztől. Különösen úgy, hogy egyébként a Das Boot című regényhez, meg ehhez az egész filmhez semmi köze. Tehát, hogy...
Igen, azt küldted is, hogy valami ellenálló...
Ja, tele van ilyen titkos ellenállókkal, meg zsidó mentőkkel, meg mit tudom én, tehát hogy jó.
Hát, hogy ez már tényleg az, amit mondtuk, hogy a muszáj benne, hogy legyen antifasiszta üzenet. És így...
Szóval azt nem néztük meg ezt a minisorozatot se láttuk, úgyhogy az mindegy.
Mert szerintem ezzel a hallgatók nagy többsége is így van. Tehát, hogy...
Például az a TV minisorozat, azt nagyon kétlem, hogy bármikor megjelent volna Magyarországon bármilyen formában.
Igen, elég gyanús, hogy nem.
Ja, igen, ezt tegyük hozzá, hogy ugye így is 3,5 óra majdnem ugye a rendezői változat, tehát azért...
Igen, arra emlékeztettek kell, hogy amikor beültünk, nem tudtuk, hogy a rendezői változat az is.
Tájékozatlanok voltunk egy
kicsit. 2 óra után csodálkoztunk, hogy még a film közepén járunk.
Itt még a lényegi cselekmény el sem kezdődött. Úgyhogy köszönjük a figyelmet, és a legközelebbi viszont hallásra.
Viszont hallásra.